Kedves hallgatók, különleges vendég lesz tehát ma velünk a Lácsobágt műsorában, mégpedig Pávai István Széchenyi díjas népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, aki évtizedek óta kutatja a népzenét, és természetesen a cigányzenét is. Cigányprimásokat keres fel, primás dinasztiák leszármazottait látogatja, és gyűjti tőlük az értékes adatokat. Hogyan zajlik ez a kutatás, milyen nehézségek adódnak a gyűjtés során manapság, amikor már a hagyományok a legtöbb településen kiveszőben vannak. Pávai Istvánt halljuk tehát. Itt van velünk a telefonvonalban Pávai István, etnomuzikológus, népzenekutató, aki nemrég Széchenyi díjat is kapott, utólag is gratulálunk ehhez, és akinek az egyik terepkutatása a népzene, tehát népeknek a zenéjét kutatott végül is, és ebbe benne van a cigány zene is, a cigány népzene, és legutóbb úgy találkoztunk, hogy éppen Erdélyben a cigány primások nyomdokában jártál. Köszöntelek itt a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja mellől, és akkor szerintem vágjunk is bele, kezdjük azzal, hogy mi kapcsolt téged nem csak a magyar zenéhez, hát azt tudjuk, hogy a cigányzene is szerves része valahogy a magyar népzenének. Hogyan alakult ez a kutatás?
Én is köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. A cigány népzene és az úgynevezett cigányzene, ez két különböző kategória. Tehát a cigány népzene az a falun élő cigány közösségeknek a saját zenéje, és a cigány zene az egy 19. században kialakult fogalom, valójában akkor főleg városi zenét jelentett, az akkori városi kávéházakba, vendéglőkbe cigány zenészek muzsikáltak, akkori fogalom szerint úri cigány zenészek, akik kiszolgálták a magyar polgári rétegnek az igényeit, kisnemesi réteg igényeit, tehát olyan zenét játszottak, ami nem cigány folklór, hanem a magyar szerzőknek a szerzeményei, általában ezek a magyar nóták hallgatók, ahhoz kapcsolódó csárdások, tehát ezek magyar zenének számítanak, azért kapta a cigány zene nevet, mert hogy cigány zenészek interpretálják. De a falusi közösségek nem ilyen zenére mulattak, nekik saját régies cigány folklórjuk volt. Tehát, hogy ezt a kettőt érdemes megkülönböztetni, és az én kutatásaim az elsősorban a falusi folklórra vonatkoznak, és a falusi folklóron belül is van egy olyan, hogy a legtöbb helyen a magyaroknak, románoknak, és persze a helyi cigányoknak is helybeli cigány zenészek szolgáltatják a zenét lakodalmakba, táncmulatságba, de itt megint különbség van, tehát a magyaroknak olyat játszanak, ami nekik kell, a románoknak az ő folklórjuk, és a cigányoknak az ő folklórjuk, és persze vannak olyan dallamok, vannak olyan rétegei ennek a zenének, ami hát megvan mind a háromba, vagy kettőbe ezek közül, tehát ugye ez egy nagyon komplex dolog.
Hogyan lehet egy régi cigányprímást azonosítani, felkutatni egy fénykép alapján? Gondolom nagyon nehéz, több helyszínen kell keresgélni utána, és azt a zenét, amit játszott, azt hogyan lehet felkutatni?
Valójában ez azért nem annyira bonyolult, mert őket általában ismerik egy-egy faluban, tehát ha megkérdem azt, hogy kik szoktak itt muzsikálni, ugye, hát persze most én itt jelen időben beszélek, de valójában múlt időben kellene beszélni, tehát a fél évszázaddal ezelőtt ez még elég jól működött, hogy még használták őket, még szolgáltattak, ma már ez csak ilyen elszórt helyeken fordul elő, és akkor megkérdezek az utcán egy embert, hogy ki szokta itt muzsikálni a lakodalmakat, azt mondja, hogy vagy itt nálunk van egy zenész, vagy kettő, vagy három banda is lehet, vagy itt nálunk nincs, de a szomszéd faluból szoktuk hívni, hogy hívják ki az, elmegy az ember, megkérdezi. Aztán az is van, hogy tőlük megkérdezem, hogy ők még kiket ismernek. Ez nagyon érdekes, hogy előfordul, hogy nem mondják el, hogy kiket ismernek, mert ők mindig pénzért muzsikáltak, és az nem volt érdekükben, hogy másokat
promováljanak.
Igen, mert ugyanis a gyűjtés tőlük az mindig úgy működik, hogy meg kell őket fizessen. Ha nem fizetem meg, nem jól muzsikálnak. Tehát ez ki van próbálva, tehát ők szolgáltató zenészek, a faluban is mindig megfizetik a muzsikának, tehát nem amatőr zenészek, hasonlítsuk össze egy másik hangszerrel, mondjuk egy falusi bácsi, aki készít magának egy citerát, és azon muzsikál, vagy egy legény, aki a fonóban muzsikál a lányoknak, az olyan szerű tevékenység, mint városon, aminek azt mondjuk, hogy amatőr zenélés. Tehát ő magától kikeresi a dallamot, általában énekes dallamokat, és ugye ez nem ugyanaz, mint hogy lakodalomban megfogadják a zenész bandát, a cigány bandát. Tehát a citerát sosem hívnak, hogy lakodalmat muzsikáljon, nem is tudna, de a zenész banda az hagyományozza a családon belül általában. Arra is igyekeztek mindig, hogy olyan lányukat olyanhoz adják férhez, aki szintén zenész, cigány család, fordítva is, hogy a fia olyat vegyen feleségül, tehát hogy ezek a dinasztiák ugye erősítsék egymást.
Hány ilyen cigányzenész van nyilvántartva, mondjuk a hagyományok házánál, vagy a kutatásaid során?
Nem így működik, hogy nyilvántartjuk őket, mint a rendőrségi nyilvántartásban, tehát nem is szoktuk megszámolni, de azért tudjuk, hogy nagy számról van szó, mert a kistályak, a falvak ugye egy ilyen kistályakba csoportosulnak. Mondok egy példát, hogy sóvidék. Sóvidéki táncnak megvan a sajátos jellege, és olyan zenészek voltak, például Felsősófalván Paradica Mihály bandája, Hegedű Cimbalom Bőgő, akik tudták, hogy hogy kell ennek a vidéknek muzsikálni, de egy távolabbi vidéket ők nem tudtak muzsikálni, vagy egy távolabbi vidékről oda jövő zenész nem tudta a helyi szokásokat. Tehát emiatt a kistályanként kellett legyen néhány banda, vagy legalább egy, attól függően, hogy mekkora nagyközségek voltak. Például Csíkszentdomokos az egy nagyközség, több ezres, ott volt több zenész. Vagy itt közel Marosvásárhelyhez ugye a Magyar Péter lakán egész zenész dinasztiák voltak, akik a Felső-Maros mentén muzsikáltak főleg, de a Nyárád mentére is bejártak, a Felső Nyárád mentére. Tehát nagyon sok ilyen zenekar van felvéve. Mondok egy példát a számokról, hogy amikor egy utolsó ilyen nagy szabású gyűjtést csináltunk a 90-es évek végén, akkor ide Budapestre stúdióba felhoztunk pár év leforgása alatt 50 erdélyi ilyen zenekart, falusi zenekart, akiket hétfő reggeltől péntek délutánig 5 napon keresztül gyűjtöttünk, rengeteg interjút csináltunk. Ugye az is fontos, hogy megtudjuk, hogy ezt a zenét hogyan alkalmazzák, kinek, hogyan fogadják meg őket, hogyan tanulják a zenét egyik hangszeren, másikon kell tudni több hangszeren. Tehát nagyon sok információt fel kell gyűjteni, nem csak magát a zenét, de nyilván arra is törekszünk, hogy a teljes repertoárt lehetőleg tudjuk rögzíteni.
Én most arra is gondoltam, hogy a már nem élő zenészeket hogyan lehet kutatni, mondjuk fénykép alapján. Utóbbi találkozásunk során egy ilyen fénykép alapján próbáltad azonosítani a zenészeket, tehát hogy ez még lehetséges a 40-es évekből, vagy 30-as évekből?
Pontosan akkor, amikor már ezek a zenészek, hát zenész dinasztiák vagy kihaltak, vagy az utódok már nem zenével foglalkoztak, a világban széttélettek. A 2000-es évektől akkor kezdtem foglalkozni intenzívebben erre vonatkozó emlékgyűjtéssel, aminek egyik fő forrása a fotó, olyan fotó, ami otthon a családban készült, vagy lakodalmakban, tehát ezek a legkülönbözőbb embereknél találhatók, nem csak a zenész családon belül, hanem mondjuk egy faluban más embereknél, akinek a lakodalmán voltak a zenészek, és akkor nyilván róluk is van fotó, és igyekeztem olyan helyekre elmenni, ahonnan nem is volt nekünk semmilyen információnk korábban a zenéről, hiszen nem lehet mindenhová eljutni. Én Erdélyben és Moldovában mintegy 350 faluba gyűjtöttem, de ez még mindig nem fedi le a teljes területet, és igyekeztem olyan helyekre elmenni, ahol kérdezősködtem a zenészek iránt, fotók iránt, és amikor egy ilyen zenész családnál a leszármazott, aki már nem zenész, de emlékszik a nagyapjára, hogy zenélt, és előveszi a fiókból a fotókat, én azokat beszkennelem, úgy szoktam, hogy ott a helyszínen, és akkor kinagyítva a laptopon mutatom, tehát nem szoktam elkérni tőlük véglegesen a fotót, az maradjon meg nekik, és ugye kinagyítom, akkor ők is meglátják, ott kis apró fotón nem is lehet jól látni, de kinagyítva ott van, és akkor bekapcsolom a videókamerát, és meséltetem egyenként mindegyik fotóról. Kik vannak ezen, kivel muzsikált, ez a nagyapja, volt-e neki más zenésztársa, mindig ilyen felállásban muzsikáltak-e. Ja, ugye az fontos kideríteni, hogy egy-egy ilyen kisztályon milyen formáció volt a tipikus. Mert általában ki volt alakulva, ahogy mondtam, a Sóvidéken például hegedű cimbalom bővő. Ugyanez volt a Nyárád mentén, vagy a Nyikó mentén is főleg ez volt, de mondjuk például a Homoród mentén ott hegedű, háromhúros brácsa és bővő, és a mezőségen és a Tükölő mentének a nem székely részén is nagyjából ez volt, meg egészen enyedig ilyen zene volt, de még sok másik helyen. A Felsőmaros mentén ott mindig cimbalom is volt a bandában, tehát a tájakra jellemző hangszerösszeállítások vannak, vagy például Gyimesben hegedű és ütőgardon, ez például Csíkban azzal kiegészül egy kontrával, hogy hegedű kontra ütőgardon, vagy Gyergyóban hegedű cimbalom ütőgardon, tehát ezek a tipikus együttes formák, és ugye ezeket jól lehet a fotókkal dokumentálni, még azt is lehet dokumentálni, hogy aztán hogyan alakul át, mikor megjelennek a könnyűzene miatt a modernebb hangszerek, szaxofon, gitár, harmonika, később aztán szintetizátor, és ezeket ugyanúgy kutatjuk, mert fel akarjuk tárni a folklór felbomlásának is a folyamatait, de ugye ezek nem hagyományos népi felállások, ugye ezt onnan is lehet tudni, hogy mondjuk a 60-as években, a múlt században megjelenik a harmonika, megjelenik a szaxofon, ilyen vegyes zenekarok vannak a képeken, aztán a későbbiekben eltűnik a harmonika és szintetizátor van, a legvégén meg már semmi más nincs, csak szintetizátor. Már voltam olyan erdélyi lakodalomban most a 2010-es utáni években, hogy még szintetizátoros sem volt, kérdeztem is, hogy hol vannak a zenészek, és mondták, hogy a házigazda, aki levezeti a lakodalmat, ezt ő intézi, és hát hogy intézi? Hát van neki egy laptopja, kinyitja a laptopot, és minden zene kihangosítva a laptopról megy. Ugye általában ilyenkor már ilyen mulatós zenévé alapult, és már nem annyira a helyi folklór él.
Hogyan lehet a régmúlt zenéit megörökíteni? Tehát, hogyha már a dinasztiák, a zenész dinasztiák közül is sokan kihaltak, akkor ezek a zenék átalakultak, meg jönnek a mulatos zenék, tehát minden meg van örökítve, például a hagyományok házában, vagy van még olyan, amiről tudnak, hogy van, csak nem tudják összerakni, mint hát, zeneművet, hogy így mondjam.
Először is nem a hagyományok házában van, csak itt Budapesten, hanem a legnagyobb gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetébe alakult ki, de még korábban a fonográfos korszakban Bartók Kodály, Vikár Béla idején a Néprajzi Múzeumban volt ilyen gyűjtemény, aztán utána ilyen bakelit lemezekre gyűjtöttek, és ugye később alakult ez ki. A hagyományok házában valójában azért alakult ki szintén egy gyűjtemény, amit itt én vezettem évekig, mert a táncházmozgalom, abban résztvevő zenészek, táncosok is kezdtek gyűjteni. És olyan mennyiségű anyag gyűlt be, ami már nem jutott be a Zenetudományi Intézetbe, és akkor itt gyűlt össze, és akkor fontosnak láttuk ezt is. Tehát valójában digitalizálva mi egyesítjük ezeket a különböző intézményekben levő gyűjteményeket. De azt is megjegyezhetem, hogy például a Marosvásárhelyi Rádió korai időszakában, 60-as évek elején volt olyan projekt, hogy gyűjtsenek eredeti folklort. Akkoriban ott dolgozott Zoltán Erika, ha jól emlékszem, a Zoltán Aladár felesége, de Zoltán Aladár, Marosvásárhelyi zeneszerző, aki a folklort is jól ismerte, készített ilyen felvételt Borbély Zoltánnal együtt. Igen. Például Felsőboldogfalván egy olyan zenekart vettek föl, és ez a fonotékában legalábbis, amikor én ott dolgoztam a Marosvásárhelyi Rádióban, akkor megvolt. Egy olyan zenekart, amit később már nem létezett, tehát sehol máshol nincs felvétel róluk, tehát innen tudjuk, hogy van. volt ott egy ilyen zenekar, és az a néhány felvétel, ami készült, tizenvalahány mindössze sajnos, de az egy nagyon fontos dolog, mert dokumentálja annak a területnek a zenéjét.
Igen, hát reméljük, hogy még megvannak ezek a felvételek. Sármási Bocska János kollégám a zenei részlegét az Aranyszalagtárnak felújította, és nagyon óva védi. Most visszatérve a zenész dinasztiákra, tehát mondtad, hogy nagyon sokan kivesztek, kihaltak. Ennek mi az oka annak, hogy jöttek a modern korok, vagy már nem volt megélhetés a lakodalmokban zenélni, mulatságokban zenélni?
Pontosan ez volt az oka, ahogy a polgárosulással, ugye először a 19. század végén, például a Székelyföldön túlnépesedés volt, azért mentek ki sokan Amerikába is, ugye a földek nem annyira jók, főleg a hegyvidéki részeken, és a szaporulat után ugye a földeket örökli, több fiú szétaprózódik, tehát kell máshová menni. Akkor épültek a nagyvárosok, itt Budapest is, Kolozsvár is, és akkor elmentek oda dolgozni. A lányok elmentek a városokba cselédnek. Onnan hozták haza a műdalokat, ami akkor virágzott városon. Tehát ezért keveredett össze a régies folklór a műdalokkal, de érdekes módon kialakult egy új stílusú népdal is a kettő keverékéből egy időszakban. És aztán jött a könnyű zene még erősebben, ami aztán teljesen átalakította a dolgot.
Most visszatérve a zenész dinasztiákra, tehát mondtad, hogy nagyon sokan kivesztek, kihaltak. Ennek mi az oka annak, hogy jöttek a modern korok, vagy már nem volt megélhetés a lakodalmokban zenélni, mulatságokban zenélni?
Pontosan ez volt az oka, ahogy a polgárosulással, ugye először a 19. század végén, például a Székelyföldön túlnépesedés volt, azért mentek ki sokan Amerikába is, ugye a földek nem annyira jók, főleg a hegyvidéki részeken, és a szaporulat után ugye a földeket örökli, több fiú szétaprózódik, tehát kell máshová menni. Akkor épültek a nagyvárosok, itt Budapest is, Kolozsvár is, és akkor elmentek oda dolgozni. A lányok elmentek a városokba cselédnek. Onnan hozták haza a műdalokat, ami akkor virágzott városon. Tehát ezért keveredett össze a régies folklór a műdalokkal, de érdekes módon kialakult egy új stílusú népdal is a kettő keverékéből egy időszakban, és aztán jött a könnyű zene még erősebben, ami aztán teljesen átalakította a dolgot. Most azt kell tudni, hogy régen is mindig jött külső hatás, de amikor ez csak úgy szivárgott, akkor a folklór ezt fel tudta magába dolgozni, folklorizálódtak ezek a városi hatalmok, de mikor már tömegével jöttek, akkor megfordul a dolog, akkor már a kultúra városias, és maradnak benne azért falusias elemek is. Például Gyimesben láttam egy olyat nemrég, amikor ott jártam, hogy az egyik helyi vendéglőben éppen egy lakodalom volt. És benéztem, hallottam, hogy szintetizátoros zene szól, mulatós zene, tehát Magyarországról importált zene. Benéztem oda, és azt láttam, hogy ott a bent lévő gyimesiek valójában ugyanúgy táncolnak, mint régen a hagyományos zenére, mert erre a szintetizátoros gyors zenére volt nekik ennek megfelelő táncuk. Nyilván a más táncaik, a lassú táncok, amiknek különleges ritmusa van, azt a szintetizátoros nem tudta, tehát itt látszik, hogy akkor azok elvesznek, és valami megmarad még a folklórból, még erre a mulatói zenére is. Úgyhogy ezek nagyon érdekes folyamatok, ezek az átalakulási folyamatok, és ugye ma már gyakorlatilag nem nagyon beszélhetünk folklórról, mert ha én elmegyek egy idős bácsihoz, hogy énekeljen valamit, vagy nénihez, és azt mondja, hogy hát ő ezt leánykorában énekeltem, de most éneklik-e a mai lányok? Hát nem éneklik, legfeljebb akkor éneklik, hogyha a helyi zenetanárnő összehívja őket, és csinál belőlük egy dalcsoportot, és betanítja. De ez már nem az élő folklór, ez már a folklorizmus körébe tartozik.
Igen, hát ahogy vannak ezek a népi együttesek, tehát ők is még használják a régi folklort, meg van Kolozsván a zurboló, meg bogáncs, és itt is vannak ilyen néptánc együttesek.
Igen, vannak, de ugye ez nem maga a folklor. Azért vannak olyan helyek Erdélyben, ahol ez a visszatanítás nagyobb intenzitással, vagy nagyobb hatékonyságú, akkor is, ha az sem jelenti, hogy ugyanúgy visszakerül eredeti közegbe. Hát ugye az eredeti közegről azt kell tudni, hogy ott a falusi emberek egy falun belül életközösségben éltek, és ez itt nagyon fontos ez, hogy életközösség, és nem pedig egy olyan műkedvelő dolog, hogy összejövünk egy héten egyszer, vagy egy hónapban egyszer, és akkor énekelünk így betanulva. Tehát ez is egy nagyon jó dolog, de ez nem azonos azzal, hogy egy faluban él a folklór. És ez a visszatanítási folyamat például, tudom, hogy Csíkszeredában az egész székelységre kiterjedve Györfi Erzsike és Szalai Zoli, ők végeznek ilyen munkát, hogy visszatanítani a dalokat gyerekeknek, és ez már nagy, nagy tömegeket érintott a gyerekek körében mindegyik területen. De ugyanilyet lehet találni például Magyar Lapádon, Nagyanyed mellett, ahol a helybeli zenészek, akik ott véletlenül nem cigányzenészek voltak, hanem magyar zenészek, megtanulták az elődöktől, és fiatalkorukban ezt már nem is kellett nekik muzsikálni, illetve ők elkerültek városra, de hazakerültek, mert a táncházmozgalom hatására rájöttek, hogy ez egy érték, és akkor ott is visszatanulták a fiatal fiúk azt a nagyon szép pontozó táncot, nagyon virtuóz férfi tánc, páros táncokat, és ott ezt ők művelik ugyanúgy, mint ahogy régen a hagyományban volt. Ilyen Mérában is, Kalataszegen volt erre példa, és ugye Kallói Zoltán a Válaszúton ugyanilyen irányba próbálta terelni az ottani dolgokat. Tehát vannak nagyon jó példák erre is, de persze nagyon sok helyen ez már teljesen megszűnt.
Hogyha szeretnénk néptáncot látni, akkor a Maros Művész Együttes is táncol hagyományos táncokat, hagyományos zenére. Hát,
Maros Művész Együttes is, de nem csak Maros Művész Együttes, mert hiszen csak hivatásos együttesből, most én nem tudom, hogy képbe vagyok-e, de úgy emlékszem, hogy Nagyváradon van ilyen, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és a Marosvásárhelyen, és akkor még ezen kívül nagyon-nagyon sok, nagyon jó nem hivatásos együttes is van. És persze ezekben vannak olyan színpadi produkciók, amik az eredetit akarják bemutatni, de van olyan, hogy táncszínház például, ahol folklor elemekből új alkotások születnek. Ez megint egy nagyon jó dolog, de ez sem tartozik a folklor körébe. Ez olyan szerű, mint amit annak idején Bartók vagy Kodály is csinált, hogy saját műveket hozott létre, amiben a folklor felhasználta. Tehát ugye a folklor nem csak arra jó, hogy eredeti közegben legyen, kiszolgáljon egész községeket a régi rendszerben, amikor még ezek éltek ott. Arra is jó, hogy ugye városi műkedvelő, vagy akár vidéki műkedvelő csoportok ezt a maguk kezdelésére csinálják, egész addig, hogy ebből modern művek is tudnak születni, vagy mondjuk úgy, hogy posztmodern művek is, és ugye van etno jazz, van etno rock. Tehát a népzene nagyon áthatja az egész világot, és itt a világszóval tegyük hozzá a világzene, az is népzenei elemekre épít.
Említetted a lakodalmakat. Vajon a cigány lakodalmakban, a roma közösség mulatságaiban fellelhetőek-e még ezek a régi zenék, eredeti cigányzenék, vagy pedig ott is már el van modernizálódva, és a mulatós megy inkább?
Én a gyűjtéseim során mindenhol igyekeztem mindegyik együttélő etnikumnak a zenéjét vizsgálni, és ugye így a cigányságét is, hogy egy-egy vidéken ez hogyan működik. És az az érdekesség van, így általánosságban meg lehet fogalmazni, hogy a cigányok nagyon befogadóak. Tehát általában egy faluban, ha vannak magyarok, románok és cigányok, a cigányok a leggyakrabban tudják a magyar és a román táncokat is. Egy kicsit másként táncolják, de ezeket nem tekintik cigánytáncnak. Ha megvannak hívva egy román lakodalomnak, nyilván nem ülnek azért, mert most román táncon felállnak ugyanabba, és tudnak táncolni így is, meg úgy is. És egy másik szempontból is nagyobb a befogadó képesség az, hogy a régi dolgok jobban megmaradnak, tehát nem mondanak le róla, miközben a legújabbat is nagyon könnyen befogadják. Tehát régi és új és több etnikum zenéje együtt, tánca együtt van ebben a kultúrában. Persze, ha jön ide egy francia kutató, vagy szoktak érdeklődni a cigány kultúra iránt, nyugat-európaiak, és akkor ő azt gondolja, hogy ez mind cigány folklóra, városi cigányzene is, hiszen cigány zenészek játsszák, de hát cigányzenészekből nagyon kiváló zenészek lettek tovább tanulva olyanok is, akik filharmóniában muzsikáltak, mondjak egy erdélyi példát, Ruha István például. Amikor ő egy Brahms hegedű versenyt játszik, akkor hát akkor az nem cigányzene attól, hogy ő játsza. Szóval ez sokszor így eltévednek ebben a dologban, tehát az ugyanúgy egy fontos érdeme a cigány előadóknak, hogy nem csak cigányoknak való zenét tudnak játszani, hanem más etnikumoknak, vagy más műfajokban. Például a jazzben is nagyon jól a újabb időkben a roma zenészek nagyon magas szintre jutottak.
Igen, vannak ilyen gypsy együttesek, Barcelona jut most eszembe.
Hát ezen kívül ugye vannak olyan együttesek, akik egyfajta feldolgozott cigányzenét játszanak, ott különböző stílusokat kevernek, az sem eredeti cigány folklór, de tartalmaz cigány folklór elemeket.
Most itt a beszélgetésünk végén még csak annyit, hogy milyen kihívásai vannak ennek a kutatásnak, vagy mi az, ami még a jövőre vár, hogy feltárják mondjuk a népzenét, a cigányzenét illetően például?
Hát ugye, hogyha úgy nézzük a kutatást a jövőben, hogy kultúrakutatás, jelenkutatás, mert ugye már a régi hagyományos közösségek nincsenek meg, akkor ezeket a folyamatokat is érdemes kutatni, ez egyfajta zeneszociológia vagy kulturális antropológiai kutatás, tehát már nem folklór kutatás, mivel nem folklórnak tekinthető az a mai zene, ami van, de attól az a mai kornak a zenéje, szóval ez egy nem valamilyen negatív jelző, hogy azt mondom, hogy nem folklór. Ugyanakkor a folklór, ami az archívumokba felhalmozódott, olyan mennyiségű, hogy az nincs feldolgozva, tehát én jelenleg is ezzel dolgozom, hogy a Hagyományok Házában van egy nagy adatbázis, és ott próbáljuk feltárni a belső rétegeit, például egy olyan dallamrendszerezéssel foglalkozom, ahol a népzenének a zenei összefüggéseit próbáljuk feltárni, mivel áll kapcsolatban. Ugye akkor ez érdekes eredményeket ad, a térképre is vetítjük, hogy egy-egy dallam hol van elterjedve, hol volt elterjedve Erdélybe vagy Erdélyen túl, melyik etnikumnál fordult elő, milyen tánchoz kapcsolódva, stb. Ez egy nagyon izgalmas kutatási téma.
Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen én is!